Ez itt a Nagy Kép, Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban, és itt ül velünk Csutak Zsolt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársa, Amerika kutató. Szervusztok, jó estét!
Jó estét, Kernu!
Novák Katalin rajtaütésszerűen Izraelbe utazott, Orbán Viktor, hát nem is tudom, hogy mi a megfelelő kifejezés, erre gratulált a karabahi rendezésért. Európa szerte izraeli zászlókat égetnek, az ENSZ Gázáért aggódik. Mi lesz ebből?
A kérdés adott. Igen, hát arról fogunk beszélni ma vendégeinkkel, hogy a gázai, vagy izraeli, vagy most már közel-keleti vételebbé esetett konfliktusnak milyen hatásai voltak a világpolitikára. Úgyhogy én tovább is dobom a labdát vendégünknek.
Igen, a 2023-as év az nagyon felforrósodott a világpolitikában mindenféleképpen, hiszen most már három komoly háborús konfliktusról is beszélhetünk, a ukrán-orosz szembenállás mellett a közel-keleti izraeli-palesztin arab konfliktus az hát inkább felújult, vagy kiújult, mert ez nem egy új keleti dolog, mondhatni jó 100 éves történetnek az újabb véres megnyilvánulása, és van egy harmadik is, ami hát elég csúnya véget ért, és nagyon keveset beszélnek róla, hogy ez a Karabah örmény török azeri szembenállás, az is elég régi történet, viszont az egy mellékszálként fut a nagy politikában, sajnálatos módon, mert egy több évszázados, majd mondhatni 1000 éves keresztény nemzet, az örmények kiszorulnak a régi lakhelyükről, de erről majd később esetleg beszélhetünk, viszont a világhíradóknak és a címlapoknak az első számú története nyilvánvalóan az izraeli háború, aminek hát még nagyon nyitott a vége, főleg, hogyha az igazán nagy játékosok belépnek, gondoljunk csak Iránra vagy az Egyesült Államokra, mert akkor abból hát tényleg nem csak egy regionális, hanem egy sokkal nagyobb horderei konfliktus is lehet.
Beléphetnek?
Minden adott hozzá, így van. Izrael, az izraeli külpolitikának kimondatlanul az az érdeke, hogy az Egyesült Államokat valahogy bevonja a konfliktusba, és Irán ügyét lerendezzék. Az amerikaiak ettől azért
de várjunk holakodnak. Egy másodpercre, azon túl, hogy Irán nem mérhető Kína vagy az Amerikai Egyesült Államok szintjén, de több annál, mint egy regionális hatalom befolyással bíró állam a Közép-Ázsiában. Ez ezért kvázi világháborús helyzet, hogyha Izrael és Irán között nyílt háború robban ki. Tehát nem csak a Hezbollahon keresztüli rakétázások vannak, hanem Irán, amelyik ugye tagadja folyamatosan azt, hogy atombombával rendelkezne.
Valószínűleg már rendelkezik.
Igen. Erre akartam utalni, de abban az esetben, hogy van egy elfajuló konfliktus, az én percepcióm szerint az én idegrendszerem máshogy jelez arra, mint mondjuk az orosz-ukrán háborúra.
Akkor lenne világháború, hogyha még nagyobb játékosok, Oroszország és Kína is belépne ebbe a konfliktusba, de szerintem ennek azért kicsi a valószínűsége. Sokkal inkább az, hogy lenne egy ilyen rakéta üzenet adok-kapok Izrael és Irán között, ami kvázi a proxikon keresztül már zajlik, hiszen Iránnak a kiterjesztett karja az Irakban, Szíriában, Libanonban és természetesen a Hamas Gázában jelen van, és már évek óta megy, és ezt nem is titkolják. Viszont Izraelnek ebből teljességgel elege van, és ez érthető is az ő szempontjukból.
Egy zárójelet nyitnék, egy lábjegyzetet. Picit pár mondat erejéig beszéljünk már Iránról, mert emlegettük itt most már többször ezt az országot, hogy Iránnak mi a szerepe ebben a keleti, közel-keleti hatalmi összefüggés vagy kontextusban. Hogy néz ki most Irán?
Nem vagyok különösképpen Irán szakértő, de amiket mondhatni mindenki tud, hogy a síta iszlám központja és nagyhatalma. Tehát egy 80 milliós országról beszélünk, ami egy teokratikus iszlám köztársaság, ami egyedülálló államforma a világon. És a világ nézetileg, illetve a külpolitikai stratégiának egyik központja, hogy Izrael, mint egy bitorló báb állam tulajdonképpen Izrael létjogosultságát tagadja Irán, és ezt a korábbi elnök, Ahmadinejad Javadot is utalt rá többször is, de ez irániak számára is közkedvelt nézet, hogy meg kellene szüntetni ezt a torz fekélyes államot a Közel-Keleten, és visszaadni az őslakos muszlimoknak az ő olvasatukban, akik mindegy 3-400 éve élnek azon a területen, azért tegyük hozzá, az oszmán birodalom idején telepettek be többnyire. Tehát visszaadni nekik azokat a elbitorolt területeket, ahol ma Izrael állam a maga óriási 10-valahány ezer négyzetkilométerével és 10 millió lakosával megtalálható. Tehát ilyen szempontból a észszerűséget, racionalitást az iráni külpolitikában nehéz találni, mert vallási alapú, dogmatikus elvek mentén külpolitizál, elsősorban Izrael vonatkozásában.
Hát azért találunk egy nagyon racionális pontot, ez a Szaúd-Arábiával való vetélkedés.
Na, az is vallási eredetű, ugye a szunita nagyhatalom, ami középhatalom, tehát azt valamiképpen szintén megszüntetni, vagy helyre tenni, és természetesen átvenni az iszlám világnak azt a vezető szerepét, ami a Perzsia, mondhatni, a középkorban azért meghatározó volt. Nem beszélve, hogy a nyersanyag export, tehát a hormuzi szoros, a Perzsa-öbölt, azt felerészt Irán kontrollálja, és az olajexport, meg a gázexport, az viszont javarészt a Távol-Keletre, és kisebb részt Európába irányul, tehát hogyha ott valami komoly regionális konfliktus alakulna ki, ahogy, ha jól emlékszem, a Carter vagy a Nixon elnök mondta, a Közel-Kelet az Egyesült Államok lágy alteste, tehát azt megérezni az USA is, de elsősorban Kína, Japán, távol-keleti országok és kisebb részt Európa is, tehát ezzel tudja tulajdonképpen zsarolni a világot és az egész eurázsiai kontinens Irán, hogy olyan stratégiai, geostratégiai helyzetben van, hogy bármi ott történik, annak óriási kihatása van a világgazdaságra, a világpolitikára.
Jó, én azért kötném egy kicsikét az ebetakaróhoz, Szaúd-Arábia és Irán versengését illetően, hogy és a vallás szerepét ebben, ez inkább sokszor fedősztori. Tehát Szaúd-Arábia is úgy találta ki, hogy ő lesz az iszlámnak a vezető állama, hogy az arab ságnak, az arab világ vezető állama már foglalt volt Egyiptom révén, és ekkor talált arra rá, hogy Mekka és Medina őrzőjeként Szaúd-Arábia hogy lehet, és Irán meg ezt a pozíciót próbálja kiszedni. Hát, de hát ezeknek van. Az államoknak azért vannak jól körülhatárolható, anyagiasítható, megszámolható érdekeik.
Hát nyilván vannak is, de a primátus a vallásnak van. Tehát itt vallási a vallási célokat szolgálja kvázi a külpolitika, és a mellette természetesen hát Iránnak is volt egy komoly szovjet barátsága, azelőtt a Sah Amerika barát volt, akit elzavartak 79-ben. Hát ugyanúgy a Szaúd-Arábiát is kvázi a britek hozták létre, akárcsak az egész közel-keleti térséget, ugye egy vonalzóval megrajzolták a britek és a franciák az első világháborúban, a híres Sykes-Picot szerződés, és utána is a brit mandátum után pedig a sivatagot ketté vágták, így jött létre tulajdonképpen a Jordánon túli Hasemita királyság, amit ma Jordániának nevezünk, aztán így jött létre Izrael, Irak, Szíria, tehát hogyha ránézünk a térképre, ezek vonalzóval rajzolt államhatárok, amelyek nem tisztelték sem a törzsi, sem a vallási hovatartozást, tehát ez nagyhatalmi állam kreálmányok, ugyanígy a Szaúd-Arábia is, ami egy szintén egy teokratikus állam, ahol még durvább az úgymond nyugati szempontból.
Teokratikus, igen. És egyben hedonista, hipokrita állam
Szaúd-Arábia. Így van, de az a felszín alatt így van.
Na jó, nézzük a frontvonalakat. Elhangzott Oroszország, elhangzott a nagy játékosok szerepe. Itt, minthogyha kuszaság lenne.
Abszolút.
Egyfelől együtt szokták volt emlegetni Netanyahut Putyinnal és Erdogánnal, főleg amikor az iszlám állam tündöklése volt, hogy emögött milyen olyan nagyhatalmi és regionális érdekek állnak, amelyeknek a térség ilyenfajta destabilizálása azért nem olyan rosszul. Most viszont azt látjuk, minthogyha ellenkező oldalra kerültek volna. Az egyszeri Guardian szemléző pedig foghatja a fejét, hogy akkor most tulajdonképpen kinek is kell szurkolni.
Merre kell focizni?
Na, így van, ez a nemzetközi kapcsolatokban az a klasszikus anarchia állapota, tehát nincs, az látszik, hogy az Egyesült Államok azért valamelyest visszahúzódott a szuper hegemon szerepéből, tehát nem igazán van az, hogy most ő megmondja, hogy merre van az arra, tehát igaz, hogy oda vezényeltek két repülőgép hordozót, ami azért jelzésértékű, hogy ők nem szeretnék ebből úgymond kimaradni, meg a meghatározó erő, aki visszatartja a feleket, vagy éppen az, hogy majd beszeretnének szállni ebbe a játékba, de Oroszország szerepe valóban egyfajta stratégiai pálfordulás, hiszen eddig azért Izraellel viszonylagos baráti kapcsolatban voltak, és éppen két hete volt, hogy Putyin a Hamaszt fogadta küldöttségét, és elismerte, hogy joga van a Hamasznak fellépni a gázai gettó és felszabadítani népét, ami meglepte az izraeli vezetést is.
Milyen érdekek vannak itt, teszem fel az álnaív kérdést?
Hát egyrészt jelentős muszlim kisebbség, körülbelül 10 milliós vagy még több él az Orosz Federáció területén, másrészt pedig ugye a háborús kaotikus háborús viszonyrendszerben Ukrajnában, tehát jól jön neki is egyfajta arab világ támogatása, az pedig most elég egyértelmű az izrael ellenes közhangulat a muszlim világban, Európától egész.
Mikor nem irányik. Volt muszlim ellenes közhangulat?
De ennyire,
igen,
valóban ez igaz, de ennyire intenzív azért mondhatni nem volt. Tehát erre ilyen jellegű és ilyen intenzitású igazán megmutatta magát az európai muszlim közösség, amit egyesek szerint már 15 milliósra tehető, Nagy-Britanniától Svédországig, hogy mire képes, és mennyire érzelmileg túlfűtött, tehát szintén itt az észszerű érveknek nincs
túl
sok. Itt
nem kompenzációról van szó. Én azt látom, hogy akkor jött a felszínre a palesztin barátság, akkor jött a felszínre ez a primér izrael ellenesség, ennek mondjuk a primitív formája, amikor égetik az izraeli zászlókat, amikor a kezdő lépést nem Izrael lépte meg, hanem a Hamas. Szóval, hogy nem arról van szó, hogy azért van ilyen mérhetetlenül nagy intenzitású tiltakozás hullám, megszólalás kényszer, ahol a focistától kezdve a klímaaktivistáig feltétlenül szükséges valamit mondani, mert hogy az első benyomások szerint, hát itt a rossz fiú a Hamász, az mégsem védhető, hogy gyerekeket mészárolnak le.
Ez csak nagyon szűkörű, többnyire jobboldali vagy nemzeti gondolkodásúbb európai orgánú politikában, köztük Magyarországon van így, tehát a nyugati baloldali liberális mainstream média az egyértelműen most úgy tűnik, ugye a legékesebb példája a híres radikális feminista filozófus Judith Butler, aki azt mondta, hogy az elnyomó cionista zsidó állam, ő félig zsidó származású filozófusról beszélünk, tehát nagyon csúnyán viselkedik, és a Hamasznak végül is a globális baloldal úttörő harcosa, tehát erre most már igazán nincs mit mondani, tehát beálltak úgymond a felszabadító nemzet narratívája mögé, de ahol az áldozat nyilvánvalóan a gázai nép, a Hamasz az pedig csak egy kis
nüansz, szerintem
valójában maga a gázai lakosság jelentős része a Hamasz támogatója.
Szerintem lépést tévesztettek, és rossz lesz nekik, én nézem a
valóban, de hát
kommentárokat ez, igen, folyamatosan. Az a helyzet, hogy...
Amint a kommentelőket.
Kommentárokat.
A kommentárokat, de a kommentelőket.
Ebbe beleértem természetesen a kommentelőket is, de hát beleértem a különböző nem fősodratú megszólalókat. Ez alatt nem azt ér, hogy véleménye eltér, hanem azt, hogy nem ez a szakmája, hogy ő megmondja.
Itt érzelmi alapú dűkitörésekről van szó, de és itt visszakanyarodhatunk a civilizációs értékeit, vagy identitását vesztett baloldali, liberális, nyugati mainstreamhez, mert lehet én nagyon nagy általánosítást is tenni, ahogy egyesek mondják, ez a vágott virág szindróma, tehát a zsidó keresztény gyökereket az teljességgel a nyugati baloldali liberális progresszív szellemi vezetés az elvágta, és most a palesztin népfelszabadító mozgalomban találta meg többek között, ugye a gender és egyéb ideológiák után ebben találta meg a...
Jó, de ez például, ami mindenki számára egyértelmű. Nem véletlenül csap le rá a populista jobboldal világszerte, hogy lehet egy tüntetésen LMBTQ zászlót és palesztin zászlót lengetni, így van, ezt lehet, még akkor is, hogyha van ebben manipuláció ezekben
meg
a képekben,
nem kevés,
de ettől függetlenül a jelenség létezik, és ezt a legegyszerűbb Gelsenkircheni géplakatos is tudja, hogy ha ők Gázában, de akár Kairóban vagy Beirutban próbálnának a gender tudatos életet élni, abban az esetben meglehetősen rövid időn belül találnák magukat a másik.
Vagy Kelet-Londonban, vagy hogy mondja az egyik nagyon radikális palesztin imám Rómában. Tehát, hogy bevették, és ezt két hete mondta, hogy 1453-ban bevették a Kelet-Római Birodalom bástyát Konstantinápolt, most itt az idő az igazi Rómát, a nyugatnak a szellemi fővárosát bevenni, és erre Rómára, meg a Vatikánra utalt. Tehát...
Ne haragudj, meg apai büszkeség megszakítatja a műsort, ugyanis ezt a fiam világosított fel róla, hogy azt tudjátok, hogy mióta kopott ki a konstantinápoly megnevezés Isztambult illetően? Mióta terjedt el a nyugati világban is, hogy Isztambulnak hívják?
Fogalmam sincs.
Hát gondolom a Bizánc bukása után.
Nem, mert még a 19. században is Konstantinápolyt emlegetnek. Kemal Atatürk úgy rendelkezett, hogy nem kézbesítik azokat a leveleket, amelyekre Konstantinápoly van írva. Egyszerűen nem vitték ki. Ezt mondom, a fiam kérdezte meg tőle a szokos felütése. Apa, tudtad? És hát nem tudtam.
Igen, abban az időben még értek görögök is Konstantinápolyban. Isztambul amúgy görög eredetű városnév, tehát ezt vették hát az ifjú törökök. Tehát viszont ez jelzésértékű, hogy a mozgósítani akarják a több 10 milliósra tehető európai muszlim közösséget, az ummát, és kiterjeszteni rá az iszlámnak a jogrendelkezéseit, a sáriát is. Tehát természetesen ez a radikális olvasat. Viszont ezzel nagyon sokan egyetértenek az európai muszlim közösség tagjai közül. Tehát ez, ami számunkra egy kicsit rémisztő, ez, amit abszolút nem vesznek észre a úgymond, hogy nyugati progresszív véleményvezérek. Tehát itt jön be az iszonyatos kulturális, civilizációs tudatlanság, tehát ismeretek hiánya, hogy mit tennének mondjuk a Hamas, hogyha bevezetnék a sáriát itt-ott a transz és queer és egyéb LMBTQ identitású emberekkel, hát például amit Szaúd-Arábiába vagy Iránba tettek, hogy magas épületekről lelökték őket, vagy felakasztják, mert sok helyen még halállal is büntetik. Tehát...
Igen, csak itt azt látom, arra próbáltam itt előbb utalni, hogy a nyugati hétköznapi ember, és értve ez alatt az általános iskolai tanárt éppen ugyanúgy, mint a vidéki ügyvédet, tehát nem a különböző értelmiségi toposzok szerinti nép elmaradt egyszerű gyermekét. Szóval mindenki, és ez a túlgondoló világ megfejtő között most egy akkora szakadék kezd el tátongani, mert ezt mindenki tudja, hogy Szaúd-Arábiában megkövezik, abban az esetben, hogyha meleg vagy. Nyilvánvalóan esélyed sincsen, hogy Damaszkusz utcáin férfiként női ruhában büszkeség felvonulást tartsál, és így tovább. Ezt tudja mindenki.
Nem vagyok meggyőződve, hogy a tüntető fiatalok ezeket tudják.
Hát...
akik szerintem még a térképen se találnák meg, hogy hol zajlik most ez a konfliktus. Azért lehet, hogy sokat képzelünk a nyugati átlagember és demonstrálónak az ismereteiről.
Nem tudom, szerintem még akár, én még el tudom képzelni azt is, hogy egyébként tudják, csak valami más miatt.
Ez az erkölcs, ez a virtue signaling, ahogy mondják, hogy,
inkább,
hát, hogy ez az erényfitoktatás, hogy ők egyet értenek az elnyomott gázaiakkal, de az, hogy mi lenne, hogyha a Hamasznak az ideológiája és a vallási teokráciája lenne,
szerintem
mondjuk Európában, abban bele sem merne gondolni.
Szerintem inkább igen egyfajta ilyen vakság. Én de azt képzelni, nem tudatlanság.
Igen, de ennek van egy másik oldali leegyszerűsítése is. És itt kezdünk el belecsapni a teljes nyomorba, amikor a leghangosabb megszólalók közül senkinek nem lesz igaza. Annak a furcsaságát, tarthatatlanságát, bizarr módon való idétlenségét, hogy a különböző kisebbségi jogok, kisebbségi érdekek harcos védői, azok miként helyezkednek be az elnyomott iszlám narratívájába. Azt láttuk. De mindeközben azért ott van az az ezzel ellentétes megszólalási áradat, amelyik viszont minden muszlimot egy kalap alá vesz, minden folyamatosan manipulál azzal, hogy arab vagy muzulmán.
Gáza letarolását tartja kívánatosnak, igen. Létezik ez tovább. A fajta, tehát a piros sarok, ha már egy boxmeccset képzünk, akkor van a kék sarokban mondjuk a... Az a fajta radikalizmus, ami letarolná Gázát.
Hát ahogy valamelyik, akit most kirúgott Netanyahu, nem tudom melyik az élő Izrael pártnak a miniszter, aki azt vélhetőleg egy kis poénból mondta, hogy akár az atomfegyver bevetését sem tartja.
Hát nem volt ugye, ez egy olyan, az élő Izrael pártnak azt hiszem, hogy van.
Tehát a radikálisok itt is, ott is megvannak, tehát ez azért már sokat elárul, hogy mindkét oldalon szeretnék a tengerbe tolni a másikat, és hogyha ebből világméretű konfliktus lenne, akkor Isten őrizzen minket attól.
Jó, innen folytassuk. Jön pár perc szünet, és aztán folytatjuk tovább a nagyképpel. Külpolitikáról, közel-keletről, diplomáciai viszonyokról beszélgetünk. És ez itt újra a nagykép. Németh Róberttel, illetve Csutak Zsolttal, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem munkatársával ülünk itt. Folytassuk tovább a radikálisoktól. És utaltam arra, hogy nem csupán a nettó radikál balos hülyeség van, amelyik úgy gondolja, hogy a transzjogoknak és a harmadik hullámú feminizmusnak a kánaánja található meg Szíriától Katarig, hanem van egy ellen narratíva, amely nem kevésbé lüke. Ez a iszlámot...
Mint a gonosz maga.
Igen, csak akkor majd térjünk egy kicsikét vissza arra, mint egy fél mondat erejéig, vagy egy fél megjegyzéség erejéig említettél a beszélgetés elején, pont azzal a felütéssel, hogy majd visszatérünk rá, ez az örmények és Karabah. És elhangzott a műsor előző részében az is, hogy még már van egy 15 milliós muszlim közösség Európában. De az iszlám radikalizmus, vagy fundamentalizmus, annak az első számú célpontjai, mint minden fundamentalizmus esetében, a saját vallásának a mérsékeltebb, a adott tájon, országokban már otthon lévő figurái Európának vannak, mondjuk így, ezzel a általam nem túl kedvelt kifejezéssel, de hát használni szokták a mostani közbeszédben, vannak őshonos muszlim kisebbségei. Balkánon, elsősorban a Balkánon, de az Ibériai félszigeten is.
Így van.
És ők ugye tényleg évszázadok óta élnek úgy, hogy az utcán lévő járókelő észre sem veszi azt, hogy egy muszlim mellett megy el Szarajevóban, vagy Konstancában, vagy Tiranában, és teljesen mások is a mecsetjeik, mint a Közel-Keleten vagy Észak-Afrikában. És ezt például elmossa az a fajta iszlám, elleniszlám, minek nevezzem?
Narratív, metanarratív, hogy mondják.
Így van.
Így van, mindent egyszerűsít általánosít.
Igen, csak ezzel pont eltünteti az igazi színeket, a kultúrákat, a létezéseket. Na és akkor innen gondoltam, hogy megnyitjuk ezt a karabahi részt, ami egyébként nagyjából pont egy ilyen konfliktusról beszél.
És ez egy nagyon szomorú, főleg a keresztény örmények számára, ami, ha jól emlékszem, a legelső keresztény nemzet az első században.
Első keresztény állam, igen.
Úgyhogy, és nekik a hát mondhatni ősi területük egyike az a mai Karabakh, tehát ez hiába mondják az azeriek, hogy az mindig is azeri volt, mert az azeri nép az az Iránból váltak ki, tehát egyáltalán nem egy ősi népről beszélünk az örményekhez viszonyítva, de itt a historicitást vagy a történelmi indokokat nagyon nehéz a Közel-Keleten, Kaukázusban, hogy tehát hogy ilyen alapon nem lehet ott igazságot tenni, ki volt ott előbb, tehát ez már a felvetése is nagyon rossz, mert ez kvázi olyan, mint az erdélyi dákor román, meg a székely hun, stb. Párhuzam. Viszont az tény, hogy körülbelül egy hónap alatt az azeriek lerendezték nagy hatalmi segédlettel. Egyrészt itt jön be az orosz külpolitikának az iszonyatos képmutatása, akik ugye mondhatni évszázadokig harmadik Rómaként, meg a keleti kereszténység védhatalmaként szeretnek tetszelegni, és Putyin is ezt többször elsütötte, ugyanakkor cserben hagyták az örményeket, sőt az orosz békefenntartók azt meg egy pár katonát is vettettek az azeri offenzívában, és nem történt semmi, akárcsak az nyugati világ az Egyesült Államok, aki szintén a jelentős örmény amerikai diaszpóra nyomása ellenére, vagy abszolút meg nem hallgatásával a Törökország NATO tagállam, stratégiai fontosságú tagállamnak a kérésére beáldozta kvázi az örményeket.
Karabakhban.
Hát kivonultak, egy hét alatt 150 ezer örmény ott hagyta, amiért küzdöttek.
Karabakhnak a katonák, de Karabakh lakosságának 95%-a örmény. Tehát ott egy olyan
kivonultak. Már lakosság... Nincs. Már teljesen a Sztyepanakert főváros az teljesen kivonult. Tehát
de
mindenki
maga Karabakh az még nem egy kihalt terület.
Hát állítólag ott már nagyon kevés örmény maradt, 1000 fő körüli, vagy hasonló.
Na jó, hát ezt majd akkor kerítünk egy örményt valamelyik műsorunkban, hogy...
Fölhívjuk a Serge Tankient a System of a Down-ból.
Rendben.
Nagyon-nagyon
ráthagyom akkor.
Durván, hát feladták, hiszen képtelenek voltak megvédeni.
Hogy most akkor hányan is tartózkodnak Karabakhban, és hányan nem. Na, szóval, hogy hát igen.
Hát egy kis nemzetnek a tragédiája, ami a nagyhatalmi darálóba került, így is foglalhatnám össze egy mondatba.
Mindez a jelenlegi közelkeleti válságnak a leple.
Így van, és ha megnézzük a BBC-t, vagy a nagyobb hírportálokat, erről már nem is találunk beszámolót, mert teljességgel árnyékba került ugye a Közel-Kelet, meg de még az ukrán konfliktusról képest is. Viszont ilyen távol-keletre például elvezve, arról is most lehetne beszélni, hogy 10 milliárd dolláros katonai segélyt fog kapni Tajvan a következő 5 évben, és most nyakig fegyverkeznek, tehát úgy látszik, ott is készülődik valami az előbb-utóbb.
Ezt nagyon jó, hogy a távol-keletet említetted, mert korábban az ukrajnai háború kapcsán is állandóan felmerül a kínai-amerikai szembenállás, hogy valójában itt az egész fölött az lebeg.
Az ott lebeg, így van.
És itt az izraeli, vagy gázai, vagy közel-keleti konfliktus kapcsán is felmerül, hogy e fölött is azért ha ezeket a szálakat követjük, hogy mi hova mutat, vagy ezeket a linkeket, akkor végül eljutunk a kínai-amerikai szembenálláshoz, hogy ez a két világhatalom hogyan mozog, vagy hogyan reagál ennek a közel-keleti válságnak a függvényében, az ő kettejük viszonyát, hogyan befolyásolja ez a helyzet?
A kínai külpolitika nagyon ilyen lájtos, mondhatni lagymatag módon reagált ezekre. Békéjenek, meghagyják abba a konfliktus, meg a zöldöklés, tehát körülbelül ennyi. Akárcsak a kínai béketerv Ukrajnára, tehát ez a nesze semmi fog meg jól alapon, tehát kínai diplomácia még látszik, hogy nem érett meg arra a feladatra, hogy ő békét teremtsen, vagy rávesnie a feleket, hogy leüljenek tárgyalni. Sajnos az amerikaiak viszont önként vonakodva próbálnak ebben valamit tenni. Hát az tény, hogy oda küldtek két repülőgép hordozót, de a Biden adminisztráció külpolitikája Közel-Keleten az nagyon-nagyon visszahúzódó és abszolút mondhatni impotens volt a Trumpéhoz képest, aki a veje, főleg Jared Kushner, ugye az ortodox izraelita hitű veje, és az Ábrahám megállapodások az az ő érdeme, ami rengeteg pozitívummal és előnnyel szolgált Izrael számára, de az Egyesült Államok számára is, hiszen az öböl menti gazdag arab államokkal mondhatni, és Szaúd-Arábiával is majdnem harmonikus viszony alakult ki Izrael vonatkozásában, ez most kezd megint megromlani, tehát ez egyáltalán nem használ az Ábrahám megállapodás szellemének ez a mostani konfliktus. De a Biden adminisztráció abszolút, hát igaz, hogy most tették körútat Biden is, meg Blinken külügyminiszter is egyik fővárosból a másikba ugorva, de egyértelműen azért próbálják Izraelnek a jogát fenntartani, de sokkal többet is tehetnének. Tehát az arabok révén.
Azt mondtad, hogy a Biden adminisztráció nagyon visszafogottan politizált Izrael ügyében, hogy ezt egy picit fel is kilétszés, hogy pontosan mit jelent ez, és hogy most mit próbálnak tenni. Erről is beszélünk.
Tehát az Ábrahám megállapodások után szinte nem történt semmiféle elmozdulás az amerikai külpolitikából, hogy a közel-keleti helyzetet normalizálják. Tehát ők csak úgy tűnt, hogy reagálnak a történésekre. A Netanyahu miniszterelnöknek is volt egy mondhatni rossz stratégiai húzása, hogy elfeledkeztek, vagy nem vették komolyan a Hamasznak a fegyverkezését, meg mert ez évekig tartó felkészülés előzte meg ezt az egész októberi akciójukat, és inkább furcsa módon a Fatah és a Mahmoud Abbas miniszterelnök cisziordániai politikai hatalmát próbálták alásni. Ezt az amerikaiak sem nézték túl jó szemmel, de nem tettek semmit ez ellen. Illetve az Egyesült Államok teljessége belefeledkezett a Oroszország meggyengítésébe és az ukrajnai háborúba, tehát a szuperhatalomként sokkal többet tettek volna érdekérvényesítésben az izraeli arab vagy palesztin megbékélési folyamatnak a kiszélesítésében, megmélyítésében, mint ahogy a Trumpék azért jelentős sikereket elértek, tehát az kétségtelen. Tehát ilyen szempontból visszalépés.
Jó. Térjünk akkor vissza egy kicsikét az anarchiához, meg minden egyik témánkat nyalávoljuk össze, miről beszéltem. Mindenképpen megnéztem, hát van még pár ezer örmény Karabakban.
Itt, pár ezer.
Igen, a 100 ezer fölötti, 120-140 ezer helyett. Ami... Ugye ez körülbelül az, mint Koszovó, meg különböző ilyen helyek, amelyek ilyen mitikus bölcsőjét jelentik egy olyan nemzetnek, amelyik onnan eltűnik. Most ebben a helyzetben mi tegnap összevitatkoztunk egy kicsikét a heti rendszerességű tévéműsorunkban. Úgy vitatkoztunk össze, hogy egyébként mélyen egyetértettünk az alapot illetően, hogy az a jó külpolitika, aminek van valami elvi alapja. Mert hogy a pusztán a elvont életidegen elvek képviselet, amely nem vesz tudomást a gyakorlatról.
Mármint a pragmatikus elvi alapja.
Hát ezt akarom mondani, tehát amikor én csak deklarálom az erkölcsi célokat, az pontosan ugyanolyan, mint amikor valaki azt hangoztatja, hogy neki csak érdeke van. Most ebben a helyzetben Magyarország hát nem túl követhető számomra, amit művel, akár Karabakban, akár Izraelben, akár másutt. Mit? Tehát például egy keresztény megsegítést hangsúlyozó állam, amelyik felállít erre egy államtitkárságot, beszél Európa keresztény zsidó gyökereiről és azok védelméről, az egy török térfoglalásnak gratulál, török térfoglalást tesz lehetővé, vagy török térfoglalást lehetővé tévő helyzetet próbál legalizálni Európán belül, és így tovább. Na mi ez?
Ez a pragmatikus külpolitika. Tehát, hogyha most moralizálnánk, akkor nyilván azt mondanánk, hogy sokkal erélyesebben kellett volna fellépni, de a nemzetközi jogilag az a terület úgymond Azerbajdzsánt illeti, és a magyar külpolitika ezt elfogadta, illetve ezt elkarolta szavak szintjén együtt érezve az örvényeknek a drámájával, viszont...
Hát én ezeket a szavakat igen, sem nagyon hallom.
Még igen, azt is csak halkan. Igen, erről szintén, hogyha moralizálni akarunk, akkor lehet csúnyákat gondolni. A magyar pragmatikus gazdasági alapú érdek ugye Azerbajdzsánhoz köti Magyarországot, illetve volt az azeri baltás gyilkos kiadatásának fiaskója, ami hát egy technikai jogi kudarc volt, hiszen ebben a magyar fél, az azeri fél jó hiszeműségére apelálva adta ki, hogy majd otthon letölti a büntetését, de ezt lehetett tudni.
De ez lett. Én ezt nem hiszem, igen, szerintem nem volt így.
Hát hivatalos, igen, hivatalos közlemények szintjén ez így történt.
Szerintem ezt egyedül a Heti Válasz hitte el akkor, amelyik megpróbálta megvédeni ezen az alapon az
azeri baltás kiadását. Igen, akiből aztán nemzeti hős lett nyilvánvalóan, és ezzel elvesztettük az 1000 éves örmény-magyar, mondhatni barátságnak azért elég mély pontja volt, meg az amerikai örmény...
Hát azóta sem állt helyre a hivatalos diplomáciai kapcsolat.
A utóbbi hónapokban történt pozitív elmozdulás, de ez elég...
Eddig a pontig tartott.
Igen, elég csúnya fiaskó volt, az tény.
Gyenge és, visszaerősödés igen. után gyors visszagyengülés.
De hát nem az, hogy például ugye arról van szó, csak hogy ezt mondjuk
nehéz el, ezekről józanul beszélni.
Örmény egy olyan sorsverte nép, mint például a zsidó, a lengyel, a magyar és tovább, de hogy főleg a zsidóhoz lehet még hasonlítani, örmény diaszpórák szerte
több
a világot.
Száz éves,
folyamatosan menekülnek mindenhova, többek közt a királyi Magyarországra, ahol vannak az úgynevezett magyar örmények, amik hozták a saját vallásukat. 19. századtól kezdve már csak magyarul beszélnek, de azt, hogy ők örmények, azt őrzik.
Az általam egyébként, bocsánat, itt a zenerajongó közben szól. Nem is viccesen emlegettem a Selstenkient és a System of a Down nevű rockzenekart, ugye ők Los Angeles-i örmény amerikai, hát örmények, akik Amerikában nőttek fel, és ők egyébként az örmény ügynek a nagy szószólói.
Állítólag a 4-5 millió örmény van az USA-ban.
Igen. Na mindegy, ez csak így.
Tehát több, mint Örményországban. Kardashian, klán, stb.
Igen.
Igen, hát ez is 300 éve, minimum 300 évre visszamegy az örmény-magyar együttélés, főleg Erdélyben, ugye Gyergyószent Miklós, Szamosújvár és ilyenek. És
Erzsébet város.
Igen, ebbe a történetbe azért nagyon csúnyán beleszállt ez az azeri örmény-magyar háromszög. Tehát itt a földgáz-olaj kapcsolatok azért én személy szerint nem gondolom, hogy felül kellett volna írják az örmény-magyar barátságot és diplomáciát, de hát ki vagyok én, hogy ebben...
Egy dologról nem beszéltünk még, csak így érintőlegesen, a hivatalos Európa reakcióiról, mozgásáról, politizálásáról az izraeli válság kirobbanása óta. EU-s
vezető. Volt egy nyilatkozatok szintén az EU nagyon erős, tehát megbékélésre, a konfliktus azonnali befejezésére szólította fel a feleket, illetve volt belebegtetve a palesztinoknak nyújtott európai segélyek úgymond felfüggesztése, de ez nem történt meg. Többek között nyugat-európai, hát az a több milliós muszlim közösség annak van jelentős nyomása az európai döntéshozókra, és azt hiszem, hogyha a harmadik legnagyobb adományozó, illetve pénzügyi segélyező a palesztinának, vagy a palesztinok számára a Katár után talán az Európai Unió. Viszont az tény, hogy az európai segélyek nagy része az a Hamászhoz került, és abból a lakosság olyan 10-20%-át kapta meg, a többi az fegyverekre ment, és semmiféle elszámoltatás nincs ezekre, és az EU ezt próbálja, de szintén csak hát ugye a saját fegyverével, diplomáciai és mindenféle szabályozás szintjén ezt megvalósítani, hiszen az EU-nak nagyon-nagyon minimális az érdekérvényesítő képessége, csak a pénz meg a szabályozás. tehát katonailag törpe, gazdaságilag azért középhatalom most már, az is jelentősen visszaesett ugye a többiekhez képest, úgyhogy nagyon kicsi a mozgástere. Tanácskoznak, és memorandumok, és feljegyzések, és kiáltványok születnek Brüsszelben, Strasbourgban, és tulajdonképpen ennyi.
Ez azért érdekes, mert ugye a nyugati világot folyamatosan azzal vádolják, hogy beavatkozik más kultúrájú vidékeken, demokrácia exportot hajt végre, letapossa ennek következtében azokat a helyi kezdeményezéseket, helyi észjárású megoldásokat, amelyek tőle függetlenül létezhetnének. Én meg pont az ellenkezőjét látom, hogy a impotens nagybácsi, ami az EU rendelkezik. Karabakhra is igaz volt, egy állam, amelyik fennállt 20 éve át, a térségnek az egyik leginkább nyugati orientációjú szereplője volt. 20 évvel kevés volt ahhoz, hogy ezt akár az Egyesült Államok, akár az Unió kihasználja, de amit előbb te mondtál a Hamaszról, az is ennek a csimbora szója, öntik bele a pénzt, amit aztán a leginkább...
Rakétákra költenek.
A nyugati világgal leginkább inkompatibilis szereplők kaparintanak meg.
Abszolút, tehát ez a nyugati világ értelmiségének, vagy a progresszív baloldali döntéshozóinak a déli bábkergetése, tehát sokszínűség, egyenlőség, befogadás, főleg az amerikai demokraták részéről ennek aztán végképp az utóbbi években a legtipikusabb és legszembetűnő megnyilvánulása volt, mielőtt az afganisztáni kivonulás előtt 2 éve júliusban meghirdették a meleg büszkeség hónapját Kabulban, az amerikai nagykövetség Afganisztánban, tehát most erre mit mondjunk? Egy mélyen vallásos 7.-8. századi erkölcsi szinten lévő társadalom számára csak ez hiányzott a meleg büszkeség napja, tehát...
De ez mondjuk pont a demokrácia exportra példa.
Arra példa, de az EU ennyire már nem ment el az EU, ez az amerikai demokratáknak a veszőparipája, tehát ők egy külön dimenzióban, külön világban élnek, az látszik, és a nem nyugati világ erre semmiképpen nem vevő, viszont végletesen ki tudják használni ezt a mondhatni nyugati naivitást, vagy illúzió, utopikus illúzió kergetést.
Hát akkor ennyi fért az első órán.
Még egy kérdés talán, ha van rá idő.
Egy.
Szóval egy nagyon gyors. Egyikünk se futurológus, azért mégiscsak feltenném a kérdést. Mi lesz a kifutás ennek a konfliktusnak? Középtávon mondjuk.
Melyiknek?
Mármint az izraelinek, ami miatt itt összegyűltünk valójában.
Szerintem azt tűnik, hogy ketté szakítják az izraeli érdekek szerint gázai vezetet, hát légyre jön egy ilyen semleges pufferzóna, ahonnan nem tudják már könnyen rakétázni az izraeli déli területeket, de szerintem nem lesz ebből nagyobb regionális konfliktus, mert egyik félnek sem igazán érdekel, Iránnak sem, hogy olyan szintre jusson, hogyha szembe állna az Izrael vagy az Egyesült Államokkal, mint mondjuk Irak, mert akkor akár az iráni rezsimnek a végét is jelenthetné egy komoly, klasszikus, nagy konvencionális háború Izrael és az Egyesült Államokkal.
Hát köszönjük szépen. Folytatjuk tovább majd a hírek után a nagy képet, és beszélgetünk más aspektusokból is erről a kérdésről.
Köszönöm szépen.
Köszönjük Csutak Zsoltnak, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatójának, hogy itt volt velünk.
Köszönöm.
És ez itt újra a nagy kép, Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban, folytatjuk tovább a műsorunkat. Eddig világpolitikáról, Izraelről, Gázáról beszéltünk, de megemlítettük Karabahot, örményeket, azerieket, kazah látogatást, és a következő vendégünk Széki János, az Élet és Irodalom szerkesztője, szerzője, barátunk, szervusz!
Szervusztok, és üdvözlöm a hallgatókat, szervusztok!
János, nem is tudom, hol kezdjem ebbe bele, mert szerintem nekünk itt lesz bőven miről beszélnünk, amennyiben jól ragadjuk meg a témát. Arról szeretnélek kérdezni téged, hogy nem is a helyzet boncolgatása maga, hogy ki áll az egyik, ki a másik oldalon, hogyan kuszálódtak össze a viszonyok. Az elmúlt órában arra jutottunk, hogy kitört a világpolitikai anarchia. Hanem elsősorban ennek a percepciója, a nyugati világnak a eszmei, politikai összecsapásai. Arra gondolok, hogy a hidegháborúig leszámítva hasznos idiótákat volt egy nagyon egyértelmű kép, hogy mi a jó és mi a rossz, vagy legalábbis az emberi lépték szerint. De ez olyan, minthogyha végérvényesen összegabajodott volna, és vannak emberek, akik megpróbálják meglehetősen csőlátó módon azt észrevenni, csak ami az ő előképeik szerint az igaz, az erkölcsös, az egyedül üdvözítő, de hogy mindeközben a világ valahogy mintha más milyen lenne.
Hát a hidegháborút mondtad, ez az ideális állapot, amiről beszéltél, ez kb. 1965-ig állt fent, addig volt valóban egy antikommunista konszenzus a nyugati világban, főképp az Egyesült Államokban. Ez a vietnámi háború miatt megtört, tehát az egy szerintem és amerikai történészek szerint is egy elhibázott projekt volt, és hirtelen az Egyesült Államok kormánya nagyon sokak szemében a rossz oldalra került. Szerte a nyugati világban voltak tüntetések, Washingtontól kezdve Párizsig és Nyugat-Berlinig mindenhol. Akkor hirtelen véget ért ez az egyértelműség, és nem egészen véletlenül akkor tört fel az a 68-as új baloldali szellem, ami mostanáig eleven különféle alakváltozatokban.
Ezt jó, hogy mondod, így pontos, amit most szempontként behoztál, hogy a 60-as évek egy kicsikét ezt, nem is kicsikét, alapjaiban borította fel, viszont ez mintha a 80-as évekre és a béketábor összeomlására zárójeleződött volna. Tehát, hogy a 60-as évek szexuális forradalmát, békepártisságát, hippi mozgalmait, a rockzenét és a többit, mint kulturális vívmányt a nyugat megtartotta volna, az ezeket felszíre hozó eszméket pedig eldobta volna. Ugye Fukuyama ikonikus és folyamatosan félreidézett könyve, mintha ezekre a belső vitákra pontot tett volna, és nagyon sokáig úgy nézett ki, hogy van egy olyan világnézeti küzdelem, amelyik eldőlt.
Igen, hát volt 89 után egy ideig fennállt ez az illúzió, hogy amit Fukuyama nyomán úgy szokta mondani a történelem végedet, de valóban fennállt egy olyan illúzió, hogy a liberalizmus, a liberális demokrácia, mint berendezkedés, az végleges győzelmet aratott a zsarnokságok fölött. Hát ez, erről pár éven belül kiderült, hogy nem így van. Nagyon erős dolgokkal nem számolt Fukuyama sem, meg mások sem, amilyen például a nacionalizmus volt, meg vagy mondjuk a posztkommunista örökség, vagy az általános választójogból eredő, hogy mondjam, késztetések, hogy minél több ember a kormány, vagy bármilyen párt, minél több embernek tegyen a kedvére, ami aztán időnként ellentétes a közérdekkel. Tehát ezek a számos olyan tényező volt, meg hát az emberi agynak a berendezkedése, ami ezt az illúziót megszüntette, tehát az ember alapjában véve nem változnak, és nem javul meg az emberiség egyik napról másikra. A liberális demokrácia, mint berendezkedés nem győzött,
megkérdeződött az, hogy egyáltalán mi az, hogy liberális is, mert az emberi szabadság pontosan micsoda, az 2023-ban nem olyan egyértelmű, mint 95-ben.
Hát igen, ez is ugye eltolódott. ennek az egyik oka. Tehát én a magam konzervatív módján, hogy különválasztom a demokráciát, mint intézményrendszert és a liberális berendezkedést, ami az én nézetemben az egyéni szabadság középpontba helyezésén alapul, szabadság jogokon, valamint a polgári együttműködésen, aminek például a szerződések szentsége az egyik tartozéka, vagy az, amit angol nyelvterületen joguralomnak neveznek, az én nem túl kedvenc szavammal Magyarországon az EU-s szövegek fordításában is jogállamiságnak, de tényleg, hogy az emberek közös elhatározásból betartanak bizonyos szabályokat. Na most ez a liberális berendezkedés, valamint van a demokrácia.
És hogyha ezeket a jogokat korlátozzuk, akkor hézagmentesen kell bizonyítani, hogy feltétlenül szükség van rájuk, mármint a korlátozásra.
Most tehát ez az értelmezés kicsit, illetve nem is kicsit, hanem elkezdett szétmállani a 80-as évek óta, tehát amikor a liberalizmust azt az Egyesült Államok keleti partvidékein elkezdték átértelmezni. Tehát egyfelől az európai szociáldemokráciának lett a szinonimája, másfelől egy sajátos posztmodern baloldaliságnak lett a szinonimája, ami hát nem feltétlenül liberális és az egyéni szabadságot tiszteletben tartó gondolkodás.
Milyen ez a sajátos posztmodern baloldaliság?
Hát nagyon egyszerűen, nagyon tömören ezt nekem annak idején úgy foglalták össze, hogy vannak a nemek, fajok, tehát rassz vagy etnikum és a szexuális irányultság szerinti megkülönböztetés teljes felszámolása, ami valamennyire proaktív politikákkal jár, tehát éppen hogy az individuális szabadságot korlátozná, mert kvázi előírná, hogy az ember mit gondoljon.
No, oda kéne eljutnunk, hogy ez, miért ez jutott eszünkbe a közel-keleti válság.
Mindjárt elmondom, hogy miért, hogy egy kicsikét közelítsünk a saját szellemi csatáinkhoz. Amikor kitört a NER Magyarországon, és sok abszurd dolog is történt, például a külpolitikában, akkor nagyon egyszerűnek tűnt az életünk. Ott volt például 2012-ben, ha jól emlékszem, az azeri baltás kiadása, vagy 13?
12, ha jól emlékszem.
A két év közül valamelyik, ahol...
12 biztos.
Ahol vitriolos publicistaként neked is, nekem is nem volt más dolgunk, mint megírni, hogy ezek mennyire hülyék, hogyan mennek szembe a különböző értékekkel, európai értékekkel, nyugati értékekkel, és hogy ráadásul mennyire nem értik a diplomáciát, a regionális politikát, és így tovább. Aztán teltek az évek, és nem is dicsőül, sőt, ugye ez a nyomorúságos helyzetben, amikor a magyar miniszterelnök kvázi gratulál a földjükről elkergetett, vagy a földjükről az örmények elkergetése miatt a török azeri vezetőnek, akkor persze nagyon rosszul érezzük magunkat változatlanul, de hogy ennek mi az ellenpontja, mi az a normalitás, amelyhez képest ez abszurd, ma már korán sem olyan egyértelmű. Hogy az a fajta cinizmus, amelyet a magyar külpolitika világszerte képvisel, az ma már számomra sokkal megfoghatóbbnak tűnik, mint mondjuk 10 éve.
Hát ennek ezt felül... Ugye a nyugattól való eltávolodása tartalma, és az orosz-kínai zárójelben iráni tengelyhez, vagy háromszöghöz való közeledés a másik oldala, tehát az, ez tagad, tehát a megjelenési formája. Na most történetesen, hogy az Azerbajdzsán milyen viszonyban van éppen Oroszországgal, az már részletkérdés, tehát itten ellentmondások vannak. Ha már pontosan ezt nézzük, tehát mondjuk...
Nem, figyelj, ezt tisztázzuk, az a helyzet, hogy nagyon-nagyon sokáig Oroszország volt az, amelyik a kaukázusi örményeket nem szívjóságból, hanem stratégiai okokból nagyjából védte, egy kényes egyensúlyt próbált ott fenntartani.
Meg Örményországban volt az Oroszországon kívüli orosz támaszpont, tehát a orosz katonai bázis volt, tehát egyértelműen másfelől, tehát...
Igen, csak az, hogy elsöpörjenek onnan egy ilyen keresztény ékszerdobozt, ami elvben ugye Magyarországnak nagyon fontos lenne a üldözött keresztények megsegítése. Na de ehhez az kellett, hogy Oroszország tönkre menjen a térségben, mint hatalom, ne legyen olyan véderő, hogy az azeriekkel szemben oda tudjon csördíteni.
Hát igen, ugye máshol voltak lekötve az erői, ezt az Azerbajdzsán természetesen a maga nacionalista érdekéből kihasználta, és hát van egy másik tényező.
Várjál, nem csak ezt használta ki, azt használta ki, hogy Putyin lett a Hitler, tehát az a fajta gonosz, akinek mindene gonosz, miközben az uniós vezetők pedig elmentek Alijevvel parolázni. Tehát az, hogy ki a jó fiú, rossz fiú, vagy ki a kevésbé rossz fiú, ezt is kihasználta Azerbajdzsán.
Természetesen. De hát ez, tehát most már nem lehet úgy. Tehát az ellentmondások most már ott vannak, és nem lehet feloldani, és senki nem kéri számon, hogy feloldják őket. Tehát ez egy... Visszatérhetünk egyébként pontosan az izraeli háborúra, hogyha erről van szó, mert volt egy nagy, nem tudom, hogy beszéltetek erről az előző fázisban, hogy volt ez a bizonyos ENSZ határozat.
Szóba került. Mondjad.
Na, tehát, ugye, hogy legyen azonnali fegyverszünet, és ne ítéljék el, és akkor... ebből a határozatból kimaradt a Hamásznak az elítélése. Na most nem tudom, hogy erről volt-e szó, de hogy...
Igen. Volt részint kanadai, érintőlegesen.
Tehát volt egy kanadai módosító indítvány, amit a tagállamoknak a többsége megszavazott. Köztük az összes uniós tagállam, Magyarország is, arról, hogy elítélik a Hamászt, de ez nem érte el az elfogadáshoz szükséges kétharmados többséget. Ennek következtében csak a fegyverszünetet követelő határozatot bocsátották szavazásra, amit az európai országoknak a nagy többsége se meg nem szavazott, se ellene nem szavazott, hanem tartózkodott a szavazásból, vagy nem.
Miben különbözik a magyar békepárti, idézőjeles békepárti állásponttól Oroszország ügyében, mint a felcserélődtek volna hát a szerepe?
Ezt mondom, hogy ez tökéletes ellentmondás, tehát az orosz-ukrán háborúban Magyarország követeli az azonnali fegyverszünetet.
Igen.
Mi ellenben az izraeli háborúban Magyarország úgy spinneli, hogy Európa az azonnali fegyverszünet tehát elfogadva valami rettenetes bűnkövetel, holott ezt úgy egyszerűen úgy spinnelték, mintha Európa a Hamász pártján volna, ami nagyon töredékesen van így, összesen négy európai ország fogadta el, tehát szavazott igennel a csak tűzszünet és a Hamász elítélése nélküli javaslatra. Tehát ellentmondás van a magyar külpolitikában, hogyha én ezt így mondom, láttam olyan véleményt, hogy ugyanazok, akik Ukrajnában minden erővel elvetnék a tűzszünetet, ugyanazok követelik ugye a nyugat részéről Izraelben, vagy illetve a Gázában, de én ennek a másik oldalát látom, hogy a magyar kormány például minden erejével azonnali tűzszünetet akar Ukrajnában, miközben Gázában ezt valami rettenetes árulásnak tartja.
Hát én meg látom mind a két oldalát, János. És azt is látom, hogy... És látom, beszéltünk róla, mondom, még akkor is, hogyha manipulált a felvételek egy része, de attól függetlenül a jelenség létezik, látom az LMBTQ zászlók melletti palesztin zászlókat is.
Hát igen, ez pontosan ez a posztmodern baloldali hullám, ami hát lassan 40 éve, 35-40 éve erősödőben van a nyugati világban, ez ilyeneket termel.
De az előző, bocsánat, hadd vigyek csak ehhez a ponthoz még egy szempontot be, hogy meg mindeközben vannak azok, akik ilyen héja módon kitartanak azok mellett a antikommunista, illiberális, vagy liberális az illiberalizmusra szemben nézetek mellett, mi a helyes? Mi a nem helyes? És ugye te említetted, hogy többek közt azért nem köszöntött be a liberális demokráciáknak az a fajta fénykora, amelyben oly sokan reménykedtek, mert például a nacionalizmusok kikezdik. Na de akik ebben a helyzetben, ebben a posztmodern baloldallal szembe mennek, mert ő filoszemitizmusból, azok pedig nem veszik észre, de közönséges zsidó nacionalizmust használnak. Ismerőseink egy jelentős része írja ki ide-oda, hogy már pedig ők nem esznek többet kebabot.
És a többi, tehát van egy ilyen szellem. Tőlem, hogy mondjam, a nacionalizmus az teljesen természetes dolog. De...
Hát én is ezt mondom.
De hogy ebből emberiesség ellenes bűncselekmények követelése származna, az nem természetes és nem egészséges.
Na jó, de érzed ennek ezt az ellentmondást is, hogy teljesen kaotikus az egész.
Hát elég kaotikusnak, hogy mondjam, nem tetszik. Tehát nem érzem jól magamat ebben a káoszban. És a káosznak az egyik roppant kellemetlen következmény, hogy teljesen kiszámíthatatlan, hogy mi lesz belőle. Tehát ott van, ha folytathatom az előző persze gondolatmenetet, illetve magát a fő témát, tehát hogy most megjelent a HVG-ben Budapéternek ez az elemző cikke arról, hogy az irreguláris hadviselés hogyan vezethet új világháborúhoz, vezethet, de nem lehet kiszámítani. Éppen ez a lényeg, hogy nem lehet előre kiszámítani, de radikálisan megnőtt a kockázat és a rossz irányba fordulásnak a lehetősége.
Előbb akartam kérdezni, csak aztán András kérdezett mást. Itt a Queers for Palestine és egyéb... igen, szerintem is vicces. És egyébként meg egyáltalán nem. Hogy itt említetted, hogy igen, ez ennek a posztmodern vagy poszt-posztmodern baloldalnak a megnyilvánulása, és itt az előző etapban elméláztunk azon, hogy ez vajon tudatlanságból származnak az ilyen típusú megnyilvánulások, vagy nem tudatlanságból, hanem valami fajta vakságból. Tehát, hogy aki ilyet felvet ilyen egyezéseket, az érti, hogy mi lenne egy queernek a sorsa mondjuk egy teokratikus államban, arab államban, tehát tudja, de mégsem vesz róla a tudomást, hogy tényleg egyszerű tudatlanságról van szó.
Nézd, az ember nem racionálisan gondolkodik, tehát ez például egy illúzió, hogy az emberek racionálisan gondolkodnak, ez az egyik illúzió, tehát nem, hogy mondjam, a legelenibb logikai lépéseket nem tudják megtenni. A másik illúzió az, hogy az emberek informálva, kellő mértékben tájékozva vannak. Tehát úgy hozzák a döntéseiket, hogy informálva vannak a tényekről, a döntései következményéről B. Nem így gondolkodunk, tehát az emberek óriási többségét a szenvedélyek vezérlik, és az hogy az elnyomottakat fel kell szabadítani, és az elnyomottak mellé kell állni, vagy mi én elnyomott vagyunk, az annál erősebb szenvedély nincsen, tehát ottan nincsen szava sem tényeknek, sem rációnak.
Innen folytatjuk, egy pár pillanat szünet, és Széki Jánosra, az Életesről a munkatársával megyünk tovább. Ez újra a Nagy Kép, Németh Róberttel itt ülünk a stúdióban, vendégünk Széki János, az Élet és Irodalom. Rovatvezető vagy még?
Abszolút.
Az Élet és Irodalom rovatvezetője. Ne gondoltam már, hogy mit tudom én, a szerkesztő bizottság Isten császárának kineveztek időközben, csak én erről lemaradtam. Szóval az Élet és Irodalom rovatvezetőjével a szenvedélyekről beszéltünk, meg arról, hogy szerinted nem logikusan gondolkodnak az emberek, nem kellő információk birtokában, és így tovább, de amihez én hozzá tennék egy másik szempontot, szemben a publicisztikai közhelyekkel, vagy az értelmiségi, közösségi, médiás eszmecserékkel vannak olyan pillanatok, amikor azt látjuk, hogy minél inkább lefele haladunk a társadalmi ranglétrán, annál inkább gondolkodnak logikusan az emberek. Annál kevésbé van benne a túlgondolás. Például a Queers for Palestinának a teljes zakkantságát egy vidéki kisvárosban kebabozva a helyi ügyvéd, az sokkal előbb fel tudja mérni, mint aki folyamatosan közvetett módon szerzi az információit a való életből a Pozsonyi úton.
Na most következő van, ami ez az egyik az, ami hát nem sokszor mondanak, és hát tény, hogy a nyugati egyetemi világban ottan egy erős ilyen posztmodern baloldali
nyomulás,
dömping működik. Uh-huh. Ez az egyik, és hát ez
tehát, illiberális szellemi terrorizmus.
Hát aztán én ezt terrorizmusnak nem nevezem, egyszerűen az olvasmányok, meg a tananyagok azok olyan szövegeket tartalmaznak, amik erre kondicionálnak, ez az egyik dolog. A másik viszont az a közösségi médiának a hatása, ami rettenetesen felerősíti az irracionális gondolkodást, és az a mi és ők ellentétében való gondolkodást. Ezt nem lehet kikerülni, illetve sajnos nem lehet kikerülni, és hát eleve az algoritmusok így működnek, ráadásul lesz nagyon könnyű manipulálni. Tehát például a 16-os amerikai elnökválasztás körül például utólag felmérték, hogy a Twitteren megszólaló aktoroknak a 20%-a bot volt. Na most, ha már bizonytalanságról beszélünk, az, hogy ebbe ütközünk bele, hogy már azt se lehet tudni, hogy ki beszél.
Hát, vagy hogy mit látunk.
Igen. Igen.
Jó, de ez, hogy is mondjam csak, miközben van egy terrorszervezet, amely az olyan nagyon hagyományosan beazonosítható szenvedélyek szerint úgy, mint vallási rajongás vagy nacionalizmus, úgy dönt, hogy kiírt néhány telepet, egy fesztivált, kilő több ezer rakétát békés városokra. Erről tudjuk, hogy micsoda rossz. Aközben, amiről most te beszélsz, hogy már azt se tudjuk, hogy ki beszél, teremtsük meg a modellezett embert, hiszen az tökéletesebben, gyorsabban, észszerűbben, klímabarátabban tud élni és gondolkodni.
Hát én ezt nem mondom, hogy ilyet nem mondok.
Hát én ezt tudom, hogy te nem mondasz, te ezt kárhoztattad előbb.
Ja, igen, ez így van. Ja, idézőjelben, igen, pontosan, igen.
Ezzel viszont, amit most itt kárhoztatunk, hogy van ez a kiszámolom a világot, ez a posztmodern baloldali szemlélet, hogy nem lehet azt mondani, hogy a két ember azonos jogokkal rendelkezik, mert az egyik az áldozat közülük, először is meg kell teremteni, hogy valamelyik ne legyen áldozat. Mi a magunk ilyen konzervatív, liberális módján, persze megkérdezzük, hogy oké, de ez kiteremti meg. És akkor jönnek ezek az ilyen steril, életidegen, neutrális, laborban kimunkált, abszolút egyenlő emberek, meg legalábbis ezeknek a képe, hál' Istennek a valóságban még nem. De ezzel meg az áll szemben, amit előbb mondtam, amire mondom, ezek a hagyományos szenvedélyek szerinti nagyon rossz. Nem tudom, hogy érted, amit mondani akartam abban, hogy mi a nyomorunk, mi a káosz ebben a helyzetben.
Mit nevezel nagyon rossznak? Tehát most...
A Hamász, tehát hogy alapvetően az van,
ja, értem.
Hogy itt van a Hamász, nyilvánvalóan, amit művel a legsötétebb bugyra az emberi működésnek.
Na most,
majd azt mondjuk, hogy de beléptünk egy olyan világba, ahol az ember már nem is ember, nem is tudjuk, hogy ki beszél, ahogy te említetted. Ennek én látom a szellemi megalapozását is, amikor ráhagyjuk magunkat az algoritmusokra, mert hogy ez biztonságos. Erre is azt mondod, hogy ezzel, hát ez elfogadhatatlan, ez a nyugati világ mostani nagy belső küzdelme, ezzel szemben áll pedig például a Hamasz.
Na most a Hamasz mögött ott van a egyrészt Irán katonai szempontból, tehát ez nem a Hamasz magánkezdeményezés.
A szunita Hamasz mögött egyébként a síta Irán, hogy még tovább bonyolítsuk a helyzetet.
A síta Irán egy teokrácia, egy síta teokrácia, másfelől ott van Katar gazdaságilag, tehát például a gázai övezet köztisztviselőinek a fizetését egy az egyben a katári államkincstárból fedezik. Úgyhogy tehát ez egy nagyon jól átlátható szembenállás. Most Irán, mint mondtam, ennek a gonosz háromszögnek a része egyre inkább. Katarról elég nehéz rájönni, hogy most tulajdonképpen mit jelent, mert amikor ott volt a foci VB, akkor az összes nyugati tényező ott elment és lejattolt és mosolygott. Ez is arról beszél, hogy nem tudjuk ismerni, tehát káosz van, nem tudjuk ismerni magunkat.
Igen, erre jutottunk a műsor első felében is, hogy nemzetközi anarchia van.
Az biztos, hogy a Hamász ott az abszolút gonosz működik, csak az abszolút gonosz mögött is van valaki, aki használja, meg van bizonyos szélracionalitás, tehát Buda Péternek is van ez a cikkében erről említés, hogy hát ahogy Hamász az új fekete kéz, ami az első világháborút kirobbantotta, tulajdonképpen egy provokatív akcióval, Ferenc Ferdinánd meggyilkolásával, aminek pontosan nem az volt a célja, hogy bosszút álljanak az osztrákokon, vagy az osztrák-magyar monarchián, amik elnyomják a szerbeket, hanem mert úgy gondolták, hogy a Ferenc Ferdinánd túlságosan közeledni fog a szerbekhez, és ezt meg kellett akadályozni, hogy maradjon meg az ellenségesség. Na most ez az egyik, nekem pedig az a Srebrenica értelmezés jutott eszembe, hogy a srebrenicai mészárlással, és tulajdonképpen, amit utólag fokvita után végül is genocidiumnak minősítettek, a boszniai muszlim entitás, ami tulajdonképpen ugyanígy egy nagy muszlim államok által támogatott terrorisztikus szervezet volt, elnyerte legitimitását, és így lett tulajdonképpen ez vezetett a helyzet rendezéséhez. Na most hát itten is
Na várjál, ez a végkicsengés volt itt, azért volt egy olyan történelmi jelenség, amire ezt rá lehetett építeni. Ugye a bosnyákok azok bogumilok vagy katarok voltak eredetileg, tehát egy eretnek keresztény szekta, amely a török hódoltság al, így van, de hogy ők például olyan muszlimok lettek, amely kvázi előbb szóba került ez is, őshonos muszlimok Európában. Tehát amikor felfedeztek maguknak a közel-keleti államok a bosnyákokat, ők azért nagyon máshogy éltek, és nagyon máshogy, mikor emlékezzél a hányban volt a Szarajevói téli olimpia?
82-ben. Igen.
Valahogy.
Nagyon-nagyon a végén.
Igen. De hogy semmi olyan képünk nem volt, hogy ennek bármi köze van ahhoz, ami a közel-keleten van. Hozzáteszem egyébként, ha Boszniában jársz, ott is azért még a hétköznapi iszlám, meg a bosnyákok maguk, az már alakul, mert már épülnek mecsetek olyanok a tájban, amelyek
84-ben volt.
Már kicsikét tájidegenek, de azért nem az az érzésed, mint a közel-keleten járnál. Konstanca került még elő itt a beszélgetés előző részében.
Na most a bosnyák muszlim katonák voltak a monarchia legvitézebb katonái.
Legmilyenek katonái?
Legvitézebb.
Legvitézebb katonái.
Tehát hát az első világháborús román hadseregé meg a csángók.
Hát igen, szóval azért mondom, hogy a monarchiának nagyon sikeres kísérlete volt a muszlimok integrálására a Kálai Béni kormányzóságának ideje. Csak úgy mondom, tehát nem nincs ez el, hogy végzetszerűen tönkredéve, hogy ennek kell a gonosznak lenni, csak én most arról beszélek, hogy bizonyos vannak olyan politikai kultúrák, ahol embereknek a feláldozása azért, hogy a világ közvéleményének nagy része mellénk álljon, az egyáltalán nem egy idegen és elképzelhetetlen dolog.
No jó, akkor hogyan is jutott eszedbe Srebrenica? Miről?
Na tehát arról jutott eszembe, hogy beszélünk a gázai hadműveleteknek a világvisszhangjáról. Gondolom erről volt szó az előtt.
Igen.
Na most a Hamász, ami egy terrorszervezet, pontosan azért művelt rettenetes és a világháború óta majdnem példátlan dolgokat, hogy Izrael visszacsapjon, és olyan helyzetbe kerüljön, ne tudja a polgári lakosságot maximálisan kímélni, mely esetben a közvéleménynek a világközi globális közvélemény nagy része felsorakozik a terrorszervezet mellett.
Igen.
Tehát nem teljesen kiszámítottan csináltak iszonyatos dolgokat. Erről beszélek.
Tehát, hogy azt mondod, hogy ez úgy lett kiszámolva, kimatekozva, hogy az egyenlet végén a gázai helyzet rendezése lehessen csak
feláll, szerintem, és mások szerint is az történt, hogy elkövettek iszonyatos dolgokat Izraelben, számolva azzal, hogy a válasz az polgári lakosság halálát, gyerekek halálát fogja okozni, amikor elmosódik a jó és rossz közötti különbség, illetve mindegyé válik nagyon sok embernek a szemében, illetve feltűnőbbé válik az, hogy Izrael mit tesz Gázában, mint az, hogy eredetileg a Hamász mit művelt Izraelben.
És mindennek a kimenetele pedig az lesz, hogy?
Azt én nem tudom, de eléggé, hogy mondjam, növekedett a világháborús kockázat.
Jó, van még egy szereplő, akiről nem beszéltünk, és akkor kanyarodjunk egy kicsikét a visszafelütésemhez. A hidegháborús helyzettel kezdtem, és ugye a hidegháborúnak az egyik meglehetősen alacsony erkölcsiségű mellékszála volt az, hogy a jó világa, tehát a nyugati államok azért, hogy a szovjet befolyás ne tudjon periférikus államokban megjelenni, ne tudja a béketábor átvenni ezen államokat, effektíve gyilkos rezsimeket támogattak Afrikában, Ázsiában, Dél-Amerikában. És ennek le nem tagadott jelenségnek voltam persze, amikor letagadták, de hogyha mégis ez előkerült a maga valójában nem megkérdőjelezve, akkor erre az volt a válasz, hogy persze, de ezt meg kell csinálni a nagyobb rossz legyőzése érdekében. Annyiban hozzá is teszem, hogy az érvelés az úgy nem kikezdhető, hogy ezek a latorállamok aztán a hidegháború végeztével el is veszítették a nyugati támogatóikat nagyrészt. No de, erre az analógiára épülhet-e egy új világ, mert hogy nem csupán Irán van a Hamas hátterében, hanem van egy olyan szereplő, amelyik egyre nagyobb árnyként a helyi középhatalmak mögött megjelenik, és ez Kína. Hogyha Kína, ugye évelején Szaúd-Arábia és Irán a két kibékíthetetlen ellenfél Pekingben találkozott kézrázásra. Mi van abban az esetben, hogyha ezek mögött, az államok mögött megjelenik Kína, az egésznek a fekete keze a Hamas lesz, és hogy elképzelhető-e egy olyan politika, amelyik azt mondja, most édes mindegy, hogy mit csinálunk, ki a rossz, ki a jó, egyszerűen ez minden mást visz. Hogy a kínai szuperhatalmat valamilyen módon korrába szorítsuk. És ha lesz ilyen, akkor viszont mi történik azzal a nézettel, hogy Putyin a világ rossza? Hiszen akkor meg Putyinra lesz hirtelenjében szükség, hogy nehogy végleg Oroszország lecövekeljen Kína mellett. Még Irán és Szaúd-Arábia kiegészítendő.
Hát egyrészt Kína már most a Hamász oldalán áll, ez az egyik. A másik, hogy nagyon sok nyugati tényező szemében nem Putyin a világ rossz. Gondoljunk Trumpra például, akik nem, hogy mondjam, másképpen viszonyult Oroszországhoz, mint ilyen hanyatló, vergődő idejét múlt hatalomhoz, mint Kínához, amit a legfőbb ellenfélnek tekintett. A harmadik az, hogy ez egy, szerintem nem a Közel-Keleten fog ez a meccs lejátszódni, hanem Tajvanon, és ez egy eléggé vészjósló dolog, hogy az amerikaiak meg tudják-e védeni Tajvant. Előrejelzések szerint egy-két év múlva nagyon lehetséges egy támadás, kínai támadás, szárazföldi kínai támadás Tajvan ellen.
Hát, hogyha Donbassból indulunk ki, és Karabachból indulunk ki, és a közel-keleti fejleményekből indulunk ki, akkor ez nem lehetséges, hanem elkerülhetetlen.
Úgy is lehet mondani, ha megfigyelted, én soha nem jósolok. Tehát nagyon valószínű, nagyon erősen lehetséges, nagy a valószínűsége, azt mondanám.
Jó, csak akkor vegyünk ide még egy szempontot, ha azt mondod, hogy nem mindenki abóvó Kína ellenes. Ugye itt van az orosz-ukrán háború, ez egyfelől természetesen Oroszország agresszor, és minden háború borzalmas, és nyilvánvalóan ez is, de mindeközben a nyugati világ hihetetlen nagy elánnal ünnepelte meg a brazil Bolsonaro-nak a bukását, amelynek az lett a következménye, hogy a baloldali Guardian kedvenc Lula hatalomra kerülésekor pedig egyből Oroszország mellé állt, hol máshol, Pekingen keresztül.
Igen. Tehát egyébként kínálat...
Ezt, amit most válaszoltál előbb, ezt bejátszanám valahova és mindenhol. Ezt ismételném. Hogy mondtad ezt az igent?
Nem tudom, hogy mondtam.
Mindegy.
Hogy mondtam?
Zseniálisan. Hát, hát igen, tehát a évtizedek bölcsessége egy igenben. Igen.
Hát igen, hát Bolsonaro, előbb Bolsonaro fenét, Lula, hát ahogy az Álvaro Vargas Llosa mondja, ez egy a latin-amerikai idióta, és pedig az úgynevezett növényevő idióta tökéletes példája, tehát nem véres baloldali, hanem csak úgy eltökéltem baloldali. Na most az tökéletesen konveniál Kínának, hogy Brazíliában, ami egy hatalmas ország, gondoljuk arra, hogy a BRICS-nek a tagja, a törzs BRICS-nek egyik tagja, Oroszországgal és Kínával együtt, az ottan ilyen Amerikával szemben álló, nyugattal szemben álló baloldali rendszer legyen, és nagyon, hát nagyon nyomulnak egyébként máshol is, Dél-Amerikában.
Hát szerintem közelebb ugyan nem jutottunk, de amikor elkezdtük ezt a beszélgetést.
De nem is közelebb akartunk jutni,
nem is közelebb jöttünk, hanem távolabb. Szerintem az a tétel megerősödött, hogy tényleg világpolitikai és világnézeti káosz van jelen pillanatban, anarchia.
És a káosz mögött vannak bizonyos rendezők, ezek felsejlenek legalábbis.
Amelyek egymás előtt is keverik az itt a piros, hol a pirosnak a kis dobozkáit. Széki János, az Élet és Irodalom rovatvezetője volt a vendégünk.
Mit megtudtad?
Ne, én tudtam, hogy a János az rovatvezető, csak azt gondoltam, hogy mit tudom én, a modernizálódott az ÉS is, és ezeket az avics struktúrákat valahogy valamilyen módon átalakítják, de hát ez sehol a sajtóban nem következik be. Na, köszönjük szépen, hogy itt voltál velünk.
Legközelebb zenéről fogunk beszélgetni, János, megígérem.
Hát, én azt nem mondom el, hogy én miről szeretnék, mert a közszolgálati jellege a műsornak ebben meg is szűnik. Na de, mindegy. Izrael, Gáza, Karaba, brazilok, mindenki volt a mai adásunkban. Legközelebb egy hét múlva leszünk. Ez volt a Nagykép, Németh Róberttel és Hont Andrással.
Viszont hallásra.